Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Sajnálom, hogy nem az egész konferencián vagyok itt, de olyan helyzetben vagyok, hogy ezt a legjobb akarattal se tudtam megtenni. Hát ilyen bepukkantó vendégnek jöttem tulajdonképpen, de igyekeztem a reggeli áhítaton már részt venni. Sztélo Gáborról kell egy néhány szót szólnom a Sztélo év kapcsán. Szeretném azzal kezdeni, hogy ebben az évben, május 25-én Budapesten a Kékolyó utcában volt egy ünnepély, egy ilyen hivatalos megnyitása ennek az évnek, és arra megjelent egy kis könyvecske, Sztélo Gábor életét és szolgálatát feldolgozva. Én úgy látom, hogy ez nem eladásra született, hanem ott a vendégek kapták, aztán nem tudom, hogy a diakóni osztály mit tesz vele. Ebben hát megpróbáltam összefoglalni. Valaki, aki elolvasta, komolyan végig gondolva ezt a könyvet, azt találta nekem mondani, és ez gondolkoztatott el, és itt szeretnék indulni, hogy tulajdonképpen Sztélo Gábor lelkész életét és szolgálatát nem lehet a sorba, a lelkészek sorába egyszerűen beállítani. Valami módon, illetve több módon is, és ezt szeretném megmondatni, kiemelkedett a szolgálata a lelkészek sorából. Nem az ő emberi nagysága, véleményem szerint az Úristennek a hatalma volt, de olyan szolgálatot kapott az Úristentől, ami kiemelte a átlagos, vagy rendes, mindennapi lelkészi szolgálatból, ahogyan az előbb János mondta, hogy a templomozás, vagy a templomozással még nem merül ki a keresztény élet, őnek is valahogy több adatot és többet is végzett, hála Istennek. Én ma délelőtt egy nagyon kicsit az életéről, és azután inkább a szolgálatáról beszélni, és azután megérkezni arra, hogy tulajdonképpen milyen konzekvenciái vannak az ő életének és szolgálatának. 1909-ben született, szeptember 25-én, és ez majd még hátra van ennek a megünneplése. Nem tudom, tudják-e a kedves testvérek, hogy erre az ünnepre úgy készül az egyházunk, és hát a Sztélo alapítvány is, hogy egy szobrot szeretnénk állítani a Deák téren Sztélo Gábor emlékéről és szolgálatáról, és én már láttam ezt a szobrot, nekem egy kicsit furcsa, de azért majd megtetszenek látni. Megkérdeztem a művész úrtól, hogy miben lehet majd felismerni Gábor bácsi, azt mondta, hogy nem lényeges. Ő a művész. Igen, én csak egy közönséges ember vagyok. Az egyházunk 5 milliót adott rá, plusz még a többi. De hát most nem menjünk bele a szoborba, jó? Szeptember 25-én született, 909-ben, és érdekes módon egy olyan családból, akikről azt írta a nagyapja, mert a nagyapja egy hatalmas könyvet írt a Sztélo családról, a nagyapja, akinek egyébként köszönhetjük az Üllői út 24 megszerzését is, zárójel, több okból is zárójel. De ő írt egy nagy családtörténetet, és azt írta ebben, hogy vannak olyan családok, amelyek a reformáció korában feltűntek, aztán eltűntek, vannak olyan családok, amelyek közben, aztán a végén fel, és azután most vannak. A Sztélo család olyan család, amely tulajdonképpen majdnem a reformáció korától napjainkig él, és végezte a szolgálatát, ez a napjainkig egy kicsit már túlzás. 1600-as évek második felében már tudunk egy Sztélo lelkészről, fent Nyitra megyében, és ahogy én számoltam a család történetet, ebben nem megyek bele, Sztélo Gábor az én meggyőződésem szerint a hatodik lelkész a családban. Persze voltak bankárok, voltak ügyvédek, voltak mások is, katonák is voltak, de hát azért hat lelkész a 17. századtól azért ez nem mindennapi dolog valóban. Ő egy jómódú polgári családban született meg, az említett nagypapának több gyermeke volt, az egyik Sztélo Haladár, ügyvéd volt, és az ő felesége volt, talán az idősebbek még emlékeznek erre a névre, hogy Hagenmacher, ez egy nagy sörgyáros család volt, és ennek a családnak a lányát, Mártát vette el feleségül Sztélo Aladár. 6 gyermek született, a harmadik volt Gábor. 1909 Budán éltek, és itt kezdte el az életét. A jómódú család sokat adott a gyermekek nevelésére, a elemi első osztályát magántanulóként végezte el, azután a deáktéri elemi iskolába járt, majd, és ez megint nagyon érdekes, hogy 4 gimnáziumban tanult. Elkezdte a piaristáknál, folytatta a Lónyay utcai református gimnáziumba, innen átkerült a Fasori evangélikus gimnáziumba, aztán a pozsonyi líceumba, és ott is fejezte be, és azután a teológiai tanulmányait is ott folytatta. Véleményem szerint itt vannak az ökumenis gondolkodásának a gyökerei. Sőt, a határokat átlépő gondolkozásának a gyökerei is, amire majd a végén szeretnék még rátérni, amikor értékelem. 16 éves volt, amikor Koren Emil, ez a név talán még ismerős, Koren Emil lelkész, neki szinte atyai barátja volt, és Koren Emil hatására úgy döntött, hogy ő is lelkész szeretne lenni. És akkor adta be a kérvényét, fölvették a teológiára, és amikor elkezdte a teológiai tanulmányait, akkor már jeles volt, közben volt éppen Fasorban egy bukása is, de azért volt, mert belemerült a cserkész munkába. És tulajdonképpen ott tanulta meg azt, hogy ahol tud segít. Az első szót nem mondom, csak ahol tud segít. Én erre még majd megint csak vissza szeretnék térni. Úgyhogy ilyen gazdag indítása volt már az életének, és a teológián, amikor oda került, és amikor fölavatták a lelkésznek az otthont, a teológusok otthonát, később, mint amikor ő teológiára került, akkor egy finn fiúval került egy szobába. Toivo Laitinennel, aki Finnországból az első ösztöndíjasunk volt. Tehát Finnországnak az első ösztöndíjas küldöttje volt, ő vele egy szobába lakott évekig, és Toivo Laitinen 2 dolgot mondott róla. Az egyik az, hogy fiatal emberről van szó, 18-20 éves gyerek, bocsánatot kérek, én mondom, 81 éves. Nekem már mondhatom, hogy profétai lélek volt, már fiatal korában. Profétai lélek, és ezt egy finn emberjel mondja róla. A másik pedig, hogy olyan gazdag, hát jómódú családból született, de olyan szociális érzékkel áldotta meg az Úristen, hogy a zseppénzének a felét mindig valami célra odaadta. Azt mondta, nem menne le a falat a torkomon, ha nem tudnék segíteni valakit. Tehát ezek mind olyan gyökerek, véleményem szerint, amik már mutatnak arra, hogy itt valami készül, valami komoly dolog készül. Finnországban mindezeken fölül az első hatás, ami érte őt, mert Finnországba kikerült ösztöndíjasnak, ő a harmadik ösztöndíjasunk volt, Dedinszky Gyula, Zászkalicki Pál és Sztélo Gábor. Sikerült kimondani. Ő volt a harmadik ösztöndíjasunk, és ott megérintette őt az ébredés. Ugye tudjuk, a finnországi ébredésnek több ága volt, őt az úgynevezett körti mozgalom ébredése fogta meg, és olyan kollégiumban is lakott, és amikor hazajött, akkor Sztélo Gábor, most itt tessék ide nézni egy pillanatra, itt választott el a haját, mert a körtiek középen választják el a hajukat, és egy ilyen körti frizurával tért haza. Ez is jele volt annak, hogy őt ez az ébredés megfogta, és azt mondja, rendkívül jól érezte magát ott, körti kollégiumban, nagy szeuratokon, fölébredt Sztélo Gábor, egy fölébredt fiatal teológus, még fel nem szentelt lelkész jött haza Finnországból. Majd másik dolog is megérintette, de ezt a későbbiekben szeretném inkább részletezni. Amikor felszentelték őt 1930-as éveknek az elején, akkor először budapesti lelkész volt, egy néhány hónapig Budavárban, majd a Fasori gyülekezetben dolgozott, itt ismerkedett meg későbbi munkatársaival, és azután elkerült hát vidékre 60-ban. Ez volt az első gyülekezet, de tulajdonképpen még nem is beszélhetünk gyülekezetről, mert azért küldték őt ki. Ez egy nagyon érdekes dolog, testvérek, hogy akkor, bocsánat, zárójelben mondom, és nézem az órámat, tessék jó figyelni, több volt a lelkész, mint a gyülekezet. Érdemes ezen gondolkodni, emögött egy nagy ébredés van. És az egész egyházunk föleszmélt abban az időben. Konferenciák és egyéb hasonlók, és akkor a lelkészeket úgy küldték ki, hogy menj és szervezz egy gyülekezetet. Mert nincs önálló gyülekezet. Hát ezen is érdemes volna elgondolkodni, de én tovább lépek. 60-ba került, és a 60-i gyülekezetben volt 32-től 35-ig. Nagyon megszerették őt, és már itt is megmutatkozott a szervező, építő szolgálata, egy gyönyörű szép Sándi templomot épít. Azt hiszem, elég, ha ennyit mondok, hogy egy nagyon szép Sándi templomot épített 60-ban, és többet sajnos 60-ról próbáltam nyomozni, nem tudunk, 35-be került Nagy Tartsára, 1935-ben, azért mutatok ide, mert a tartsai testvérek, mert látom itten, Nagy Tartsára, és 42-ig volt Nagy Tartsai lelkész. Több apró dolog van, amire úgy szeretnék rámutatni. Az egyik az, hogy akkor viszont, amikor oda került, nem volt még lelkészlakás, csak Sándi templom. Ugye? A tartsaiak tudják. És azt is tudják, hogy hol van most a lelkészlakás a templom mellett. Akkor ő nem kapott még lelkészlakást, hanem a falunak a másik végén, Kistartsa felé, ott kapott egy lelkészlakást. Igen. Ott kapott egy lelkészlakást, és tessék most, 7:30 megszólalt a harang, mert minden reggel volt istentisztelet, megszólalt a harang, Sztélo Gábor a lakásában fölvette a Luther kabátot, végig bandukolt a falun, nyíltak ki a házaknak a kapui, és csatlakozott hozzá a gyülekezet. És így indult el a reggel, és a reggel istentisztelet. Azt mondják, hogy ez volt Nagy Tartsa első ébredésének az ideje. Többről is beszélhetünk, hála Istennek, de ez volt az első ébredésének az időszaka. Hogy mennyire Nagy Tartsaivá lett, azt egy másik anekdóta mondja, csak az idősebbek tudják talán már pontosan, hogy Gábor bácsi annyira beleélte magát ennek a szlovák eredetű, ugye nem bántom ezzel a gyülekezetet, meg a testvéreket, szlovák eredetű gyülekezetnek az életébe, hogy elkezdett megtanulni szlovákul, hogy szlovákul prédikálhasson. Mert azt mondja, az ő nyelvükön akarok prédikálni. Ez már a missziókhoz tartozik. Hát az, hogy mi lett a vége, az volt, hogy amikor fölment először prédikálni szlovákul, akkor Isten tisztelt végén a tartsaiak azt kérdezik, hogy tisztelt úr, beszéljen magyarul, mert azt értjük. De az ő igyekezete ott volt. Úgyhogy onnantól kezdve magyarul prédikált. Na és aztán felépült a lelkészlakás, beköltözött a lelkészlakásba. Ez volt a nősülésének is az ideje. Sár Szentlőrinci leányt vett el feleségül, ugye jól mondom, Erzsi? Nem. Tessék?
Én ezt nem hallottam.
Ja, igen. Szóval ott volt ez a Lehel vagy Lülik család, ahonnan indult Lehel Ferenc, Lehel László és Lehel Ilona, mint papnő. Tehát ez a három gyerek volt, és Sztélo Gábor, hát így megnősült, két gyermeke született, Gábor, aki most Svájcban él és mérnök, és Ildikó, aki most evangélikus papné Amerikában. Majd a későbbi sorsú, vagy az életútját majd tovább mondom. Nagy Tartsán 42-ig volt, ott volt egy másik része is a szolgálatának, amire szeretnék később az értékelésnél visszatérni, és sokak számára érthetetlen módon Pestre került. Kiderült, hogy Raffai Sándor, az akkori püspök úgy gondolt rá, hogy ezt az embert, ezt a fiatal embert jó lenne országos szolgálatba beállítani, és úgy gondolta, hogy országos ifjúsági lelkész lesz. Közben azonban kitört a háború. És hát más feladatok adottak. Sztélo Gábor, és itt térek vissza az előzőhöz, először kórház lelkész lett. És itt egy kicsit azt mondja, hogy fantasztikus volt, amikor kórházról kórház, több kórházban volt, és azt mondja, félve nyitott be 30-40 ágyas szobákba akkoriban, és félve próbálta hangos szóval bemondani, hogy van itt evangélikus? És akkor kezdtek a kezek fölemelkedni. És próbált velük oda menni hozzájuk és beszélgetni velük. Itt találkozott először egy olyan beteggel a kórházba, aki a kórházban feküdt, de már sárga csillaggal. És tulajdonképpen emiatt került a kórházba, mert öngyilkos akart lenni. De közben kiderült, ebből megmentették, hogy rákos beteg. És Sztélo Gábor akkoriban, a 30-as évek vége felé vagyunk, olyasmit hallott, hogy ezen a betegségen a gyertyamáj segíteni tud. És akkor elindult májat szerezni, és bement a kórházba újra a májjal. Csak hogy ez a beteg asszony azt mondta neki őszintén, hogy tisztelendő úr, eddig egy szavát se hittem, de most már hiszem. Tehát ez mutatja, hogy ő nem csak prédikálni akart, hanem tenni is valamit azokért, akiket az Úristen rábízott. Tovább kell mennünk, mert ezután következett a nagy-nagy szolgálata, a zsidómentésnek a szolgálata, meg a Gaudiópolis állam megalapítása, de én az életét szeretném most nagyon gyorsan tovább folytatni. Elvették tőle az intézetet is, és sok minden máson ment keresztül. 1956-ban a család, tehát a feleség és a két gyerek kimentek Svájcba. Gábor bácsi egyedül maradt. 56. Úgy érezte, hogy még nem hagyhatja itt. Sem az egyházát, sem az országot, sem azt, amit az Úristen rábízott. Pedig már sok mindenen túl volt, majd szeretnék erre visszatérni. És ezzel, ebben a tudatban élt 56-tól 61-ig. És akkor 61-ben kezdte kérni az útlevelét, hogy szeretné meglátogatni a családot. És akkor a magyar állam azt mondta neki, hogy kivándorló útlevelet adunk, mehet, de látogatót nem, pedig Gábor bácsi vissza akart jönni. Nagy nehezen kapta meg a látogató útlevelet, sok harca volt ezért, ebbe most nem akarok belemenni, sok nehézsége volt, végül is kiment. És akkor hát nagyon vágyódott már a felesége és a gyerekek látására, és kin volt, és akkor érte őt Svájcban a nem első, azt utólag tudtam meg, harmadik infarktus. Az első infarktus még Magyarországon érte, a Sarettában feküdte ki, a második és harmadik infarktus Svájcban érte. És a harmadik hátsófali infarktus nagyon veszélyes volt, és azt mondták az orvosok, hogy tényleg a pihenés időszakát túllépi az a határ, amíg visszamehet Magyarország, amíg érvényes az útlevél. Tehát maradt, kimaradt. Így került Interlakenbe, és van itt nekem egy könyvem arról, hogy az Interlakenbe elmondott prédikációi, ez itt készült, Pilis Csabán ez a könyv, én erre felhívom a figyelmet, én úgy tudom, a múzeumban most tettünk le egy néhány példány, és kapható, az árát nem tudom, lehet, hogy ártalan, nem tudom. Nagyon, a prédikációi engem nagyon megfogtak. És akkor 1974. május 28-án neki az volt a szokása, hogy délelőtt kiült a parokiából az utcára egy padba, egy olyan csendes helyre, és ott várta a postást. Meg is jött a postás, meghozta a paksamét, a levelet, amit minden nap kapni szokott, mindenfelől, Magyarországról is, és a postás továbbment, ő meg ott olvasgatta a leveleket, és akkor délután, kora délután a postás már a körútját megtette, és visszatért ott, ahol találkozott Gábor bácsival, ott ült még Sztélo Gábor holtan, a padon. Így szólította előtt az Úristen közülünk 65 esztendőt, 65 nagyon gazdag esztendőt kapott. És most akkor szeretnék rátérni a szolgálatára, nagyon gyorsan. Az első, én úgy érzem, hogy tulajdonképpen minden szolgálatát egyetlen szóval lehet összefoglalni, mentés. Mentés. Az első szolgálata a népfőiskoláknak a szolgálata volt, megmenteni a paraszt ifjúságot. Ez a hatás Finnországban érte, ez egy a népfőiskola mozgalom Dániából Grundtvig püspök és költő indította el, és terjedt el Északon, és terjedt Európában, hazánkban és a Magyar Evangélis Egyházban Gábor bácsi volt a zászlóvivője ennek a mozgalomnak. Nagy Tartsán három ház épült, két ház finn támogatásból, egy a Stümmer család támogatásából, három ház áll ma is még, ott áll az a három ház, amelybe ő összegyűjtötte, azt mondta, és itt az első kilépése a normális lelkészi szolgálatból, azt mondta, hogy a magyarországi evangélikus egyház ezt 37-ben írta, és Trianon után vagyunk bőven, 37-ben, a magyarországi evangélikus egyháznak 530 ezer lelke van, vagy 530 ezer lelket számol. És ebből 300 ezer paraszt. Miért nem foglalkozunk a parasztokkal? Bocsánat, hogy ezt a szót mondom, ő mondta, és ez egyáltalán nem pejoratív szó. Miért nem foglalkozunk velük? Miért van az, hogy elhanyagoljuk őt? Illetve akkoriban divat volt az úgynevezett népi irány, meg a népi írók. Gábor bácsi jóba is volt velük, együtt is dolgozott egy-kettővel, de azt mondta, hogy én azért másképp csinálnám. Az evangéliumot, az igét hirdetném nekik, mert ezzel vagyunk adósok. Amelyik bűnössé tesz, és amelyik újjáépít. És így változhat meg ezeknek a falusi fiataloknak az élete, a mindennapi életük is. Nos, ezt a szolgálatot csinálta elég sokáig. Erzsikének mondom, hogy Béla bácsi a Csepregi Bélával együtt, Nagy Tartsán, aki aztán Béla bácsi orvosházán folytatta ezt a munkát. És Sztélo Gábor végül is, amikor ez a munka már országossá lett, akkor az evangélis egyház részéről ő volt a megbízott egy országos népfőiskolai mozgalom továbbvitelében is. Óriási nagy dolog, hogy erre is gondolt, érdemes volna elgondolkodni ezen ma is. A második nagy szolgálata tényleg a zsidómentés volt. Raffai Sándor 1944-ben, márciusban ugye jöttek a németek, és akkor Gábor bácsi is fölfigyelt, hogy itt valami kezdődik, azt mondja, addig engem a politika nem érdekelt. Újságot se olvastam. Mostantól kezdve rányújt a szeme a dolgokra. És akkor behívatta itt a püspök azzal, hogy te Gábor, azt mondja, valamit csinálni kellene a, Raffai Sándort idézem, kikeresztelkedett zsidó gyermekekkel. Van egy olyan intézmény vagy egyesület, hogy jó pásztor, én oda téged küldelek, mert kértek, hogy legyen evangélikus képviselő is, menj oda és tedd azt, amit jónak látsz. Én erre nem érek rá. Elment másnap a Lázár utcába, és találkozott Éliás Józseffel, meg másokkal, és ott indult el a dolog, amikor azt határozták el, vagy arra jöttek rá, hogy nem tudják másképp a zsidó gyerekeket megmenteni, mint a háborúban megüresedett házak, lakásokra, kat kihasználni erre. Az első ilyen ház a Bért utcában volt, ahová vitte a már nem törődött azzal, hogy kikeresztelkedett vagy nem. Ez megint egy fontos vonás. Zsidó. És élete van veszélyben. Menteni kell. És lassan a háború alatt tessék elképzelni, hogy 32 ilyen otthont alakított. 32 ilyen otthont. Úgy, hogy megpróbálja titokba tartani, úgy, hogy megpróbálja védeni őket, vagy pincében, vagy egy eldugott romos lakásban, vagy valahol máshogy, úgy, hogy megpróbál programot adni nekik, úgy, hogy megpróbál lelket önteni beléjük, és megpróbálja átmenteni őket a háború viharán keresztül. El is vitték őt a Nyilas központba, és jó alaposan megmosták a fejét, kiabáltak vele, de hát ő nem törődött ezzel. Érdekes módon, mikor ezt a megbízást megkapta, ez a megbízás nem nyomasztotta, hanem, bocsánat a szó, hogy földobta őt. Kinyílt. Azt mondja, itt van a feladat, amit tennem kell. És most menni kell, csinálni kell. Nagyon érdekes dolgok voltak, mert hát ugye egyrészt az, hogy őt megpróbálták lebeszélni a Nyilas központban, másrészt ő kapott svájci ilyen levelet, men levelet, és mit csinált? Volt egy furgonja, bement a gettóba. Be a gettóba, a sűrűjébe. És ahol látott egy gyereket, vagy szülők integettek neki, hogy itt van gyerek, gyorsan bedobta a furgonba, letakart egy pokróccal és szaladt velünk kifelé. Azért ezt nem mindenki csinálta. Erről ennyi. A háború olyan részete is volt, hogy azt hiszem a Bérc utcából, a Bogár utcába kellett menekülni a gyerekekkel, mert már elérkezett oda a front. És akkor Stiasznyi Éva, az otthon vezetője, német katonákat látott, és azok mentették meg a zsidó gyerekeket egyik otthonból a másikba. A nyakukba, mert nem tudták, hogy zsidó gyerekek. És mentették őt át. Úgyhogy sok ilyen élménye volt, a front után volt számomra, én számomra a legmegrázóbb, legszimbolikusabb dolog az, amikor orosz katonák megérkeztek, és egy ilyen nagyra nőtt Egon, nem tudom a vezeték nevét, Egon, szőke, kékszemű, fehérbőrű, jó, megtermett fickó, azt hitte az orosz, hogy szökött német katona, és ráfogta a géppuskát. Télu Gábor eléjegurott, és csak annyit tudott, nye szoldát! Csak ennyit tudott. És elé állt, és lehetett volna másképp is, a katona csodálkozva engedte le a puskáját. És megmentette a gyerek életét. Tessék elképzelni ennek a gyereknek a helyzet gondolkodását utána. És akkor a háború után azt mondták, hogy most már nem kell külön lakásokba, nem kell bujkálni, nem kell ettől félni. Elindult a honfoglalás, és Stélo Gábor luterkabátban, hátizsákkal, mellette egy diakonissza nővér, mert diakonisszák segítettek neki, többen is, és azután a csapat kiskocsival, meg egyéb hasonlókkal, tadicskákkal indultak az új honfoglalásra Pestről, Budáról, ki Zugligetbe, a Budakeszi útra, a Budakeszi út 48-ba és a környező villágba, amiket nagy régi családokról, Weiss, Manfred, Mautner, meg egyéb családoktól kapott felajánlásba, hogy itt lehetne a gyerekeket tovább nevelni. És Gábor bácsának ekkor kezdődött a óriási szolgálata a zsidómentés ügyével kapcsolatban, egyszerűen a gyermekmentés. Ezeket a gyerekeket, hogy ne legyenek utca gyerekek. Hogy ne a bosszú vigye őket, hogy a lapámat elpusztítottátok. Nincs idő rá, ott volt az otthonban például Orbán Otto, későbbi nagy költőnk, egy gyönyörű szép verset írt az édesapjáról, az elveszített édesapjáról. És hogy ezeket valamiképpen nevelni kellene, ekkor indult el, hogy családokba osztotta őket, nagyon fontos volt számára, hogy próbáljon családi lépő anyákat keresett, akik éjjel-nappal ott voltak a 20-30 gyerekkel, egy villában, vagy egy ott lakásban, ott kint Zugligetben. A másik iskolát teremtett akkor, amikor még Pesten romok voltak. Keresett tanárokat, stb. Megszervezte az iskolát, megszervezte az engedélyt, iskolát indított. És a harmadik, hogy nem csak családot és iskolát adott nekik, hanem munkára is tanította őket. Délután minden gyereknek műhelybe kell, választania kellett, hogy milyen műhelyt választ, és oda kellett menni, és ott dolgozott, kapott érte valami értéket, amire visszaszeretnék még térni. Tehát ez volt a, hát én szerintem, és itt most meg is állok, Stélo Gábor sajnos még mindig, amikor tanítják a pedagógiát, Stélo Gábor nevét sajnos még igen ritkán emlegetik. Egy-kettő. Pedig én szerintem a pedagógia tanulása az ő nevének a kihagyásával nem lehet, nem volna, nem jó. Ő izigvérig itt látszott, hogy pedagógus volt. Na és aztán itt engedjenek meg nekem egy szem... Megállja? Nézem állandóan, János, jó, köszönöm szépen, de bocsánat, én nem azért nézem az órát, hogy a testvéreket nem testvére, hanem magam miatt, mert az előbb itt az óranézésről volt szó.
Esetleg egy 10 perc, ahol az érzésekre.
Jó, köszönöm szépen. Tehát itt kezdődik az én, valaki kért, hogy személyes szót is mondjak, itt kezdődik az én személyes szavam. 1945. októberében egy volt nagyváradi tüzérhadapród megérkezett a határhoz, nyugatról, hadifogságból, ez én voltam. hadabrod ruhába természetesen. Hadifogság után 20 kilót lefogyva. Amerikai hadifogság után. Hazaérte, úgy mondom, hogy haza, idézőjelbe, Győrbe, ahol úgy tudtam, hogy édesanyám ott van. Igen, édesanyám ott volt, de közölte velem, hogy édesapám állami ösztöndíjon van. Finoman fejeztem ki magam. Édesanyám pedig a győri szeretetháznak a konyhájában mosogatott.
Ezt nem mindenki érte.
Börtönben volt. Börtönben. Igen. Köszönöm. És azt mondta édesanyám, fiam, nem tudlak hová venni, és ott volt az otthonban Túróti Zoltán, aki azt mondta, hogy menjen a fiú Széló Gáborhoz. Na most én elindultam engedelmesen, fölutaztam vagonok tetején, fölutaztam Pestre, és igen, megérkeztem.
Hány évesek
vagy
hadapról?
Tessék?
Hány évesek hadapról?
16-tól 20-ig. Igen. Tehát ott kapunk érettségit, ha meg lett volna, ott kaptunk volna érettségit, és zászlósként indultunk volna neki a tudomány, a munkának. Megérkeztem, de én írtófélve érkeztem meg, mert én ugye azt hallottam addig Pestre menet, hogy Széló Gábor, bocsánat a szóért, zsidó gyermekeket mentett. Na most mit fognak ezek a zsidó gyerekek egy nyugatos hadaprótól szólni? Aki egészen a másik oldalról kerül oda. Rettentően izgultam. Bementem hozzá, tetszik ismerni a tékozló fiú történetét, nem engedte végig mondani nekem se a mondókámat, fölállt és megölelt, azt mondja, itt a helyet. És bevitt engem a legnagyobb fiúk szobájába, ahol volt közöttünk több zsidó gyerek, volt közöttünk már háborús, bűnös gyerek, volt közöttünk azért üldözött gyerek, például Horváth Ádám, a filmrendező, mert nem kommunisták voltak a szülei, hanem szociáldemokraták, és sorolhatnám tovább. Ott éltünk, és egy hét alatt elfelejtettük, hogy ki honnan jött. Nem volt érdekes. Befogadtak. Annyira befogadtak, hogy azután később, amikor azt mondta Széló Gábor, csináljunk valami újat, ami még nem volt, megalkottuk az úgynevezett Gaudiopoliszt, az öröm városát, az ifjúsági államot. Miniszter tanáccsal, én voltam az első miniszterelnök, tessék elképzelni. És volt teljes minisztérium, Horváth Ádám kultuszminiszter volt, természetesen. Volt igazságügyminiszter is, aztán az lett később az utolsó a miniszterelnökség.
Még mindig jobban csinálnád.
De abban az időben a miniszter elnöktől a miniszterig mindenkit meg lehetett két nap alatt buktatni. Elnézést, most ez lesz. Ha volt panasz, akkor tessék. Én, nekem az volt a sorsom, hogy kinőttem a Gaudiopoli. Van egy jelvény, amit őrzök, egy irat, amit őrzök, hogy igazoljuk, hogy Szabó György, a Gaudiopolis ifjúsági állam polgára, aláírás Keveházi László miniszterelnök, Széló Gábor államelnök. Ebben a ifjúsági államban Gábor bácsi, hogy mondjam, a szülésben segített, és onnantól tovább, amikor hozzáfordultunk, mindig volt jó szava, mindig volt tanácsa, mindig volt, de maga semmit nem mondott. Tehát semmit nem erőltetett ránk. Mi volt, és arra büszkék voltunk, hogy mi vezetünk egy ifjúsági államot. És én szerintem azóta se volt még ilyen, érdemes volna ezen is gondolkodni. 1950-ben államosították ezt az otthont, is, és Gábor bácsinak felajánlották, hogy maradjon ott igazgatónak. De Gábor bácsi azt mondta, hogy azt a lelki munkát, amit én elkezdtem, azt ebben a periódusban én már nem fogok tudni csinálni. Tehát lemondott. Majd az értékelésnél egy pár szóra még visszatérek erre. Elkerült 41 évesen segédlelkésznek. Írja a naplójában, hogy az akkori püspök, a neve nem fontos, az akkori püspök engem büntetésből segédlelkésznek helyezett, kőbányára, nem tudta, hogy a legjobb barátom a kőbányai lelkész, Korenevér. És ott nagyon jó megvoltak, de itt kezdődött a harmadik nagy, szerintem, szolgálata, hogy észrevette, hogy Budapestről eltűnnek emberek. Gyülekezetből. Konkrétan két ember eltűnésére figyelt fel a gyülekezetből. És nem hagyta őt nyugodni. Hol vannak ezek? Tegnap még itt voltak, ma már nincsenek itt. És lassan-lassan így jött rá arra, amit ma így nevezünk, hogy kitelepítés. Például a kelenföldi lelkész Kende György, ugye te elődöd volt, őt is úgy telepítették ki, hogy éjszaka megállt a teherautó a lakásuk előtt, elvitte őket az állomásra, ott föltette őket egy vonatra, amelyik elvitte őket Békésbe, ott egy szekélyre tették őket, elvitték őket egy tanyára, egy kulát tanyára tették, büntetésből a kulákot is büntették a földes szobába, a kendéket. De ez még hagyján, Fabinyi Tamás írja a könyvében, amikor emlékszik Kekem Bandi bácsira, hogy tud olyan tábornokról, akit tyúkolva helyeztek el. És minimum hónapokig tyúkolva volt. Tehát ez volt. Gábor bácsit ezt nem hagyta nyugodni. Azt mondta, hogy utánuk kell menni. És akkor szerzett egy oldalkocsis motorkerékpárt, és azt mondta a gyülekezet tagjainak, hogy süssetek, főzzetek, adjatok lisztet, cukrot, stb., ami lehet, ami van. És elindult a motorral. Sokakat meglátogatott, Kendéjéket is, hogy hívták azt a Böröc bácsit. Böröc bácsit, Szarvason, Sándor bácsit, és még sokakat, annyira, hogy az illetékes helyről figyelmeztetés kapott, hogy vagy abba hagyja, vagy ő is oda kerül. Nem hagyta abba. És ment és vitte tovább a dolgot. És lassan-lassan, amikor ez a dolog úgy elcsitult, akkor volt az utolsó mentő szolgálata. 1950-ben, hát ugye az államosítás évében nem csak az iskoláinkat hát vették el, hanem sok szeretetintézményünket is. És megszüntették például a diakonisza anyaházakat, és a diakoniszákat is menesztették. Ez megtörtént, ez állami rendelkezés. Igen ám, de Gábor bácsinak tudomására jutott, hogy hát meg kell mondanom őszintén, hogy az evangélikus egyházunknak a vezetősége pedig egy olyan rendeletet adott ki, hogy az új megmaradt és esetleg újonnan létesülő intézményekbe maximum 3 diakoniszát szabad elhelyezni. Mi lesz a többi? Mentek az utcára. Úgyhogy tulajdonképpen azt mondja Gábor bácsi, hogy úgy tűnt, hogy vége az egyházi, emberileg az egyházdiakóniai munkájának. Bonyhádról hallott először, hogy államosítanak, a gyorsan leszaladt és szerződést kötött velük, hogy mi majd az egyház vállaljuk, és így ment otthonról otthonra, és szervezte össze. Ő volt az, aki a magyarországi evangélikus egyház diakóniai munkáját először egy kézbe fogta, megszervezte, és az, hogy diakóniai osztály, az nála kezdődött el. Ő volt az, aki megszervezte az egész ügyet, járkált rengeteget, tehát volt olyan gondolata is, hogy attól fél, hogy ki lesz az egyházi vezető, mert ha az illető lesz, akkor tényleg megszűnik minden. Tehát ez már nagyon súlyos helyzet volt. És nem csoda, hogy a Sarettában kapta az első infarktust. Úgyhogy tulajdonképpen a szolgálatát ebben tudnám summázni, hogy megmentés. Megmentés. A parasztok megmentése, a zsidók megmentése, a gyermekek megmentése, az üldözöttek megmentése, és végül ugye a diakóniánk, a szeretett szolgálatunk megmentése. Gábor bácsinak ez adatott. És ezt a munkát végezte el, és én szerintem Isten így munkálta, hogy tényleg a templomon kívüli egyházi szolgálat is legyen a megszokottakon kívül. Több könyv is született, ez nagyon érdekes könyv, ez a Sztélo gyerekeknek az emlékezése. Hát itt sajnos nem kapható meg, ez is ártalan, de fantasztikus, ahogyan emlékeznek rá, és hadd tegyem ehhez hozzá, hogy amikor a Kékolyi utcában voltunk, akkor Horváth Ádám, akkor ő közismert, hogy nem annyira egyházias, és most nagyon finom voltam, ugye, Horváth Ádám azzal fejezte be a mondókáját, hogy amikor én rossz helyzetben vagyok, akkor mindig Széló Gábor jut eszembe ezzel a mondatával és ezzel a mozdulatával, hogy áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Horváth Ádám. És amikor előző nap kint voltunk a Gábor bácsi sírjánál, a Széló gyerekek, megkoszorulni a sír, és engem kértek, hogy mondjak egy pár szót, utána mondtam, hogy mindenki mondja el azt, ami a szívében van, és a végén azt mondták ezek a, még egyszer nem pejoratív értelme mondom, zsidó gyerekek, akik maradtak zsidók. Azt mondták, te Laci, hogy is volt az az ének, amit nekünk minden este a Gábor bácsi tanított? Énekeljük előtt a sírnál, hogy ó, terjeszt ki Jézusom. Évtizedeken keresztül hordozták magukban. Tehát azért Gábor bácsi szolgálatában volt egy ilyen kisugárzás. Én azt hiszem, hogy az ő szolgálatának köszönhetem, hogy ma itt állok például a testvérek előtt. Két kérdéssel szeretném befejezni. Mind a kettőt kaptam. A Kékoly utcában. Az egyik kérdés így hangzott ott, hogy érdemes volna azon elgondolkozni, hogy én akkor mit tettem volna, megtettem volna-e azt, amit Gábor bácsi. De a másik kérdés szerintem még izgalmasabb volt, ezt más valaki tette föl, hogy érdemes volna azon elgondolkodni, hogy ma mit tenne Széló Gábor. És én nekem az az érzésem, hogy itt kell megállnom, és itt kell átadnom a szót, ma mit tenne. Hogyan kellene kilépnünk? Kilépnünk. És kik felé? Kik azok, akik ma elesettek? Vagy esetleg hajléktalanok? Vagy cigányok? És sorolhatnám tovább. Kik azok, akik ma reménytelen helyzetben vannak, akik felé nem volna elég a magunk egyházi életét az épületekben élni, hanem kilépni. Mit kellene ma tenni? Ezen érdemes volna elgondolkodni. Köszönöm szépen a türelmet, átadom a szót. De tudok, sokakról tudok, köszönöm szépen János, nagyon sokan fölkeresték, sőt Gábor bácsi kereste fel azokat, akikről tudta, hogy kim vannak külföldön, ugye Ágni, ezt akartam.
Nem akartam,
a svájciak. Igen, majd mindjárt, bocsáss meg. Jó. És két dolog, az egyik az, hogy ő kereste, például Madosai Miklósról megtudta, hogy kint van, ő kereste fel, hogy miben segíthetek. Miben segíthetek? Tehát nem adta föl. A cserkész, ahol tud segít. A másik, hogy mennyire komolyan vette a szolgálatot, és mennyire vágyódott haza is, meg a szolgálatra is, a Toivó Lajtinennek, a lánya itt él Magyarországon, egyetemen tanít. És nagyon jól tud magyarul. És most a Kégolyóban együtt voltunk. És azt mondta, hogy neki megadatott az, hogy kiment Svájcba, és egyházi megbízásból, valakinek a mondjuk így egy lelkész megbízásából dugva, hogy hide népviselet ruha alá dugva, titokba kicsempészte Széló Gábor Luther kabátját. És azt mondja, amikor kivitte, azt hitte, hogy Gábor bácsi ott kapja a következő infarktust. Örömében. Sírni kezdett. És van egy film, amit látni lehet, hát majd azt gyülekezetek is láthatják, most lemez készül róla, az utolsó kockák arról azt mutatják, hogy Gábor bácsi Interlákenben a lakás, a teraszán ül, és mintha hazaintegetne.
Hát ez egy játékfilm.
Igen. Nem az, ez egy másik. A játékfilm az Huszti Péter? Huszti és Takács Katalin. Játsszák a házaspárt, az egy játékfilm, de van egy másik film ezzel pandan, amely az emlékezés, sorolja a gyerekek emlékeit, és közben az Interlákennél látogat. Ági, te akartál mondani.
Én csak azt szeretném mondani, hogy a mentés nem fejeződött ott be, persze, hogy a diakóniaiakat, mert amikor Svájcba került, és már kiegyensúlyozott lett ott az életed, meg lett a helye, akkor megszervezte azt, hogy a magyarországi sokgyerekes papnék a
ja, úgy van.
És bizony én is voltam ebben az akcióban, Svejtva egy diakonista anyaházban, 3 hétig, illetve 4 is lehettem volna, ha kellett közben jönnöm, de még 4 hétre voltunk meghívva. És ez a szolgálat jó sokáig ment, aztán a püspök úr nem nagyon tudta elviselni, hogy nem szól bele, és akkor megegyeztek abba, hogy ő is küld jutalomból embereket, yeah. meg a Gábor bácsi is hív meg embereket. Mm-hmm. És akkor velem együtt már, meg még volt papné is, és velem együtt akkor már 2 lelkészházaspár is volt, akivel percig sem mondom, hogy nem érdemelték meg, de azt már a püspök úr.
Ő küldte. Na erről a püspök úrról...
még egy mondat, hogy akkor akár ő nem lakott ott, de amikor mi ott voltunk, meglátogatott bennünket. Egy egész délután együtt, vagy délelőttet együtt töltöttünk, beszélgettünk, érdeklődött.
Ja. A püspök úrról jut eszembe, köszönöm, a püspök úrról, vagy urakról jut eszembe, hogy odakint ő megkapta a Yad Vashem kitüntetést, ami a legnagyobb Izrael szemszögéből, és ezen a képen ott van az a fa, amit ebből az alkalomból ültettek, ez az igazak fája. Tehát, és még, nem tudom, tudják a testvérek, hogy Nobel békedíjra is felterjesztették őt, de Willy Brandt kapta meg helyette. És ez volt a kinti megbecsülés. Itt bent pedig megfagyott körülötte a levegő, a püspök úrról jut eszembe, és kezdtünk nem emlékezni rá. Kezdtük elfelejteni. És akkor egyszer, ez már a Yad Vashem után volt, Svájcból állami úton hivatalosan jött egy tiszteletteljes gondolat, vagy felkérés a magyar állam és egyház felé, hogy hát azért most már ideje volna a Stélo képet egy kicsit átalakítani Magyarországon is. És akkor indult el Gábor bácsiról az emlékezés, Bozóki Éva a naplóját fordította el, és egyre több ilyen emlékezés született. Meg is érdemli, hogy ne feledjük el.
Tessék, hivatalban a kérdés foglalkozni. Hányan vannak, akik személyesen találkoztak
fel? Nagyon érdekes volt. Én többször is, a hadatról iskolában többek között gépkocsi vezetés is kötelező oktatási tárgy volt. Tehát én hazajöttem úgy, hogy én már tudtam vezetni engedélyét. Gábor bácsi meg kapott egy valami angol-amerikai ilyen katonai jippet, vagy mit, és hát szívesen átadta nekem, úgyhogy én sokszor vittem őt Tildi Zoltánhoz, én ugye nem mentem be soha, de vittem őt tárgyalni, és közben mindig sokat beszéltünk. Rendkívül sokat lehetett tőle tanulni, és örülök, hogy az alakja bennem van.
Jó, szerintem a sajtóosztálynál van biztos.
Biztos, és a Buda Anna Máriánál, ha máshol nem.
Evangélikus múzeumban is kapható.
Igen. Jó. Ez a kis fehér?
Az is.
Az is.
Köszönjük szépen. Az izgat még engem, hogy ezeket a filmeket hogy lehetne még megszerezni.
Igen. Az a helyzet, hogy ugye tudjuk, hogy most költözött a televízió.
Milyen utcán, nem is tudom.
Valami Kunigunda utca, igen. És most költözött, és éppen ezért be volt zárva minden, meg be volt pakolva, tehát nem tudták, de megígérték, hogy költözés után a játékfilmet is, meg ezt az emlékező filmet is kiveszik, és a Stélo fiúkkal együtt CD-re tesszük, és akkor kapható lesz üvegöröteknek. Tehát lehet levetíteni.
És ez a bizonyos szobor Deák-téren?
Az meg a Deák-téren.
Össze lesz?
Szeptember 25. Az egy ilyen érdekes, ilyen kockánként hátulról lehajló alakot mutat valamiféle arccal, alul pedig a Luther kabát alatt egy gyerek.
És a téren lesz ez a szobor?
Nem, a téren, kint. Hogy meddig, az egy más kérdés.
Akkor fogok nézni. Hány gyermek volt az Audiopolisban?
Ugye összesen Gábor bácsi mintegy, szóval nem csak kerekíteni tudok, mintegy 1500 zsidó gyermeket mentett meg, és körülbelül 400-500 felnőttet. Mert azért felnőttek is mentek hozzá. Amikor a a honfoglalás elindult, akkor már csak 200-300 gyerek haladt, többinek adódott lehetősége valahová menni. Akkor született meg az a film, hogy valahol Európában. Ez Stélo Gáborról szó. Somlai Lajkó
külön. Igen.
Igen. És Stélo Gáborról. Ez én állítom.
A könyvőből akasztik. Na, nagyon jó. Hát van.